Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyergyószárhegyről jelentkezünk, Solyom István vállalkozó és műkedvelő színjátszó vendégei vagyunk. Gyermekkorában mozdonyvezető szeretett volna lenni, majd később állatorvos, de az élet átírta a forgatókönyvet. Ma boldog családapa és sikeres vállalkozó. Emellett a Gyergyószárhegyi Műhelyszínpad oszlopos tagja és egyetemre jár. Egy sokszínű életpálya fontosabb állomásaiba nyerünk betekintést. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A nevem Solyom István, Gyergyóújfaluba születtem, ott jártam az iskoláimat, most pedig Gyergyószárhegyen lakok.
Házasság útján került ide, vagy van más kapcsolata is Szárhegyel?
Hát az az igazság, hogy Szárhegyel azon kívül, hogy itt kaptunk olcsón házat, és ide költöztünk, más kapcsolatom nem nagyon volt. Az, hogy Gyergyóhoz a legközelebbi település, Gyergyószárhegy, igaz-e? Így kerültünk mi Szárhegyre, de nem házasság útján.
Régóta laknak itt Szárhegyen?
Most már a 19. éve.
És itt, ahol beszélgetünk egy kis utcába, hát ez új utcának néz ki, akkor még nem volt ennyire lakott?
De igen, csak időközben az utca megfiatalodott. Akkoriban, amikor mi ide költöztünk, mi voltunk az első fiatal pár, úgymond. Még nem is voltunk összeházasodva, akkor költöztünk ide a házasságunk előtt egy éve. Akkor tele volt idősebb személyekkel, azóta túl sokan meghaltak, ugye. Hát elköltözni nem költöztek el, csak a temetőbe. Na, akkor nem így nézett ki ez az utca, akkor egy kicsi sáros, meg ilyen régi öreg házak voltak, azutától egy néhány ház is lebomlott, új házak épültek, azóta fiatalodott az utca is.
Gyerekként Gyergyóújfaluban miről ábrándoztunk, hogy mi leszek, ha nagy leszek? Mert most sikeres vállalkozó, legalábbis kívülről így látszik.
Hát gyerekként én, ahogy visszaemlékszek, még óvodás koromban, akkor mozdonyvezető akartam lenni, mint mindenki, ugye. Akkor telt múlt az idő, persze mozdonyvezető nem lettem. Aztán beiratkoztam édesapám javaslatára az állategészségügyi iskolába, ott végeztem végül is a 9-12-t állategészségügyi szakon, és arra gondoltam, hogy majd állatorvos leszek. Szerettem volna is, na csak akkoriban az anyagiak nem úgy engedték, hogy el tudjak menni, románul viszont nem tudtam, ez volt az egyik hátrány, úgyhogy Magyarországra próbálkoztam, kértem is egy néhány tankönyvet, fel is vettem a kapcsolatot egy lányjal, annak idején, aki már ott járt iskolába, ő adta a tankönyveket is, na de édesanyám meg a szüleim azt mondták, hogy valószínű, hogy drága lesz, meg az elején ugye nem úgy jött ki az anyag is, így akkor lemondtuk. És azt mondtam, jó, akkor nem megyek majd egyetemre, akkor megyek dolgozni, és akkor elmentem építkezésbe dolgozni.
Szerettük a biológiát, vagy voltak állataink, vagy miért éppen az állategészségügyi?
Alapból én amúgy is eléggé állatbarát vagyok, ezt is láttam édesapámtól is, édesanyámtól is, úgyhogy nálunk falun annak idején mi tartottunk, persze volt nekünk tehenünk, juhok, disznó, tyúkok, kutya, tehát állat közelben voltam én úgymond.
És volt egy példaképünk, az állategészségügyi technikus vagy állatorvos, aki olyan szimpatikus volt, hogy na, hát akkor én is legyek olyan, mint ő.
Nem igazán mondhatnám azt, hogy volt példaképem így ehhez. Egyszerűen csak az állat szeretetből adódóan jött az. Például nálunk, amikor disznót vágtunk, akkor én mindig úgy sajnáltam a disznót, hogy most az meg kell dögöljön. Én arra gondoltam, hogy nem lehetne éppen megmenteni, vagy valami hasonló, hogyha már vágni kell, akkor a sebészi kés, vagy a mészáros kés nem egy.
Említettük, hogy az anyagiak döntöttek végül is, de amúgy a szülők belelátták Istvánba, hogy na, hát talán jó állatorvos lesz, vagy ezt élete végéig fogja tudni csinálni?
Hát ez egy kicsit nehéz erre szerintem válaszolni. Édesapám, ő inkább gondolta, hogy lehetne belőlem valami ilyen szinten, tehát ezen az úton el tudnék indulni, de valahogy az akkori helyzet, az anyagi helyzet úgy nem tudta megengedni azt, hogy én most bent lakásba kerüljek, vagy hogy éppen külföldön tanuljak.
Most bánja, hogy ez így alakult? Vagy mindig a legjobb döntést hozza meg az ember az adott szituációban?
Részben bánom, még most is szeretném ezt. Most is el tudom magamat abba a helyzetbe képzelni, hogy én elvégzek egy állategészségügyi egyetemet, meg állatorvos leszek. Viszont én nem bánom azt se, ami most jelen pillanatban van, mert az élet azt elvette tőlem, de viszont adott sok más jót mellé.
Hát még lehet pótolni, hát fiatal emberrel beszélgetek, még az időből kitelik.
Hát ha úgy vesszük, hogy a jó pap is holtig tanul, akkor persze ebben van valami. Amúgy egyébként most járok egy egyetemet, igaz turizmus földrajz pedagógiát, nem állategészségügyit. Állategészségügyi az nincsen itt a közelünkbe. Volt turizmus földrajz pedagógiai Gyergyószentmiklóson, ez ugye család mellett, mivel hogy meg vagyok nősülve, van három szép gyönyörű kislányom. Így ez volt a legkézenfekvőbb ahhoz, hogy egy egyetemet el tudjak végezni. Igaz, nem fiatalként, mint annak idején 18-20 éves koromban, hanem most 45 éves koromban fogtam neki, de nem bánom.
Milyen ez az egyetem, ez a turisztikai egyetem? Testhez álló?
Hát igen, ugye mondtam, hogy az állatokat is szeretem, meg a természetközeli élményeket is vadászom, mondjam úgy. Szeretek a természetbe járni, nem csak gyalogolni, hanem segédmotoros járművekkel is. Van egy csoport, akivel együtt szoktuk róni a hegyeket. Arra gondoltam, hogy mivel az offroadozás az eléggé tilos Európa szerte, miért ne végezhetnék el egy egyetemet, és valamilyen szinten megpróbálni egy legalizált motoros hegyi túrát létrehozni, vagy megvalósítani.
Erre van lehetőség, vagy ahogy alakulnak a törvénykezések, meg ahogy szűkülnek a lehetőségek, amire elvégzi az egyetemet, még vajon erre lesz lehetőség?
A mostani felmérések alapján, mert ugye készítettem egy kutatóprojektet, ugye majd fog kelleni az államvizsgához, abból való visszajelzések eléggé negatívak. Tehát az emberek szeretnek menni a hegyekbe, szeretik a motoros túrákat, de azért úgy látom én, hogy a csendet azért csak jobban szeretik meg. A madarak csicsergését, meg a tücskök ciripelését, úgyhogy szerintem inkább arra vágynak az emberek. Viszont az nem elégíti ki azokat az igényeket, amik a motoros túrák vagy az offroados túrák tudnak hozni.
Mi a jó egy-egy ilyen túrában? Azok nevébe kérdezem, akik nem látnak benne fantáziát.
Erre csak azt tudnám mondani, hogy ki kell próbálni. Ez hoz egy olyan élményt, amit nem tud szavakba önteni.
De az, hogy úgy burogtatják a hegyen a motrokat, meg nagyon túráztatják, ez ilyen adrenalin növelő, vagy mi okozza a gyönyört abba, aki motrozik?
Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik ilyen nagyon túrázzák, meg nagyon burogtatják, azok nem valók az erdőbe. Én magam is járok, viszont mi nem burogtatunk ilyen hangosan, hanem próbálunk egy olyan útvonalat keresni, például egy erdei útvonalat, ahol végig tudunk menni. Amúgy is járnának például hegyi mentők, vagy járnának az erdész autók, meg az ilyesmik. Tehát azokon az útvonalakon próbálunk mi menni, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a természetben. Visszatérve arra, akik ilyen nagyon szeretik a motorbőgés hangját, mondjam, az inkább sportpályára kéne menjenek, nem a természetbe.
És vannak, akik nagyon a tócsákba ott dagonyáznak az autókkal, meg a motrokkal. Ez is biztos, hogy szép élmény lehet egyeseknek, de hát aki nem kedveli ezt a sportot, az azt látja, hogy tönkreteszi az utakat, ott nagyon zavarja hangilag is a környezetet.
Pontosan a visszajelzésekből is ez a tapasztalat, tehát a kérdőívek alapján is ez a tapasztalat, hogy ezt látja a kívülálló, hogy tönkretevődik a természet. Pont ez miatt szeretném azt, hogyha valamilyen szinten legalizálódna ez a dolog, mert akkor lenne egy kijelölt útvonal, nem össze-vissza járkálna mindenki ott a hegyekbe, úgy, ahogy kapja marja, hanem megvan a kijelölt hely, viszont hozná azt az élményt, amit ez egy ilyen ATV-s vagy endurós motorozás hozna.
Itt vannak ilyen lehetőségek a Gyergyói medence, ilyen útvonalak, ahol ezt meg lehetne valósítani?
Kijelölt útvonal nincsen, az az igazság, hogy nagy része magánterület, meg közbirtokossági területek, ott csak azok mehetnének igazság szerint, akiknek ez meg van engedve. Mivel, hogy nálunk is Romániában is tilos az a hely, meg van például természetvédelmi terület, oda egyáltalán nem szabad bemenni. Hogyha legalizálva lenne, azok az emberek nem is mennének be. Viszont így, hogy mindenki, ahogy mondtam, kapja marja, alapon megy, mindenki bemegy oda, ahova nem is kéne. Ez teszi tönkre a természetet, és én ez ellen szeretnék valamit tenni.
A gyalogtúra az nem lenne egy helyettesítő megoldás, hogy gyalogosan, hátizsákkal bandokuljunk fel a hegyre?
De az is persze, ezt nem tudja helyettesíteni, viszont az is, mint eddig is, ugye a hegyi kirándulások, a hátizsákos, csöves hátizsákos kirándulások, mondjam úgy, mint ahogy eddig is megvoltak, ez ugyanúgy mehet, csak a kettőt nem lehet összehasonlítani, nem egy a kettő.
Élményben gondolom, hogy nem az. De természetvédelmi szempontból talán az utóbbi úgy elfogadhatóbb.
Hát mindenképpen, tehát sokkal elfogadhatóbb, viszont tegyük csak azt hozzá, hogy egy ilyen motoros kirándulás alkalmával egy egynapos túra alatt be tudok járni mondjuk 150 kilométert, gyalog meg tudok tenni 20-30-at maximum.
Csoportosan jó hegyet mászni, vagy motrozni, vagy egy-két emberrel, a közeli barátokkal, ismerősökkel? Melyik adja a nagyobb élményt?
Mind a kettő egy másfajta élményt ad. A csoportos kirándulásoknál, vagy a csoportos szerveződéseknél van egyfajta bizonyos szabály, amit a mondjam, hogy csoportvezetőik fektetnek le. Azt, hogyha mindenki úgy tartja be, akkor az is tud hozni egy olyan élményt, hogy nem teszi tönkre a természetet. Viszont akik csak úgy barátilag mennek és nincsenek fölkészülve rá, ha nem felelősségteljes, akkor elég sok kárt tud okozni. Jaj!
Kihúztunk, hollári
A zene előtt beszélgettünk, hogy egyetemre jár István. Még mennyi van ebből az egyetemből?
Én most pont félkoros vagyok, úgyhogy van még ez az év és a jövő év. Az alapképzésből utána jönne a mesteri, hogyha fölveszem. Hát szeretném fölvenni, az még 2 év lenne.
Na de van egy vállalkozása is. A kettőt hogy lehet egyszerre vinni?
Én ebben a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nincsen alkalmazottunk. Én vagyok az alkalmazott a cégünkben, mert annak ellenére, hogy most már egy kicsit kinőtte magát ez a cég, állványbérléssel foglalkozunk, meg létrákat adunk el, meg szerszámokat adunk bérbe, meg építkezéssel is dolgozok. Tehát, hogyha a feleségemet nem számítom alkalmazottnak, mert ugye ketten vagyunk benne, akkor más nincs.
Aki kibérli, az végzi el a munkát? Vagy úgy bérelnek létrát, meg állványt, hogy közben azért kell a szakmai tudása is Istvánnak, és akkor ott kell dolgozni is a házon, vagy ahova éppen meghívják?
Igen, volt erre példa, például a Nagyváradi Székesegyháznak az orgonáját újították fel. Az eléggé speciális hely volt, nem igazán szerette vállalni nagyon senki, mert ugye a falakba nem lehetett belefúrni, freskók vannak, meg festések, meg minden, és akkor innen tőlünk bérelték az állványt, de úgy, hogy én kellett felépítsem. Vagy például az Urmánci kastélynál is itt Toplicán, ott is a toronynak a felújítása volt a tavaly, oda is én mentem, és én építettem fel. De a nagy részében amikor egy kisebb nézetmétereket visznek el, mit tudom én, 100-150-200 nézetméterig, magánvállalkozók viszik el legtöbbet, ők saját maguknak fölépítik. Ők csak kibérelik tőlem, elviszik, felépítik, visszahozzák.
Ezek olyan univerzális állványok? Tehát én, ha látok egy épület mellett állványt, nekem egyformának tűnik. Tehát van különbség, hogy mihez milyen állvány kell?
Funkcionalitás szempontjából nagyjából hasonló, persze márkától függően másabb a felépítése, de unblock, hogyha úgy egybevesszük az egészet, ugyanaz.
Mennyire igényel szaktudást? Vagy bárki össze tudja szerelni?
Hát van egy minimális szintű szaktudás, ami ehhez szükséges. Nem is az összeszereléssel van a probléma, hanem avval, hogy felelősségteljesen szereljék össze. Tehát minden alkatrészt oda tegyenek be, hova bejár. Mert volt olyan, találkoztam olyannal is, hogy ó, nem kell nekem csak egy összekötő, ó, nem kell nekem csak egy padló, de az nem úgy működik. Az van, hogy ha nem rakod bele az összes komponenst, ami hozzájár, akkor az állvány nem lesz stabil, az bármikor fel tud borulni, balesetveszélyes, le tud zuhanni valaki róla. Tehát mindenképpen bárki, aki állványt szerel össze, az kap tőlünk egy útmutatót. Persze, aki már többször elvitt, azoknak nem, de az újaknak mindig elmondjuk, hogy hogyan kell összeszerelni, és meg is mutatjuk ahhoz, hogy biztonságosan ők össze tudják szerelni.
És ezt minden esetben betartják? Vagy azért okosabbak szoktak lenni, és azt mondják, ó, jó, van az úgy is.
Vannak okosak, ez biztos, de nálunk mindenki betartja, mert én mindig odaadom. Azt mondom, hogy nézd, ezek a darabok járnak hozzá, azért, mert ez adja az állványnak a stabilitását. Ha nem szereled össze, ez a te felelősséged, de akkor légy szíves, írd alá itt ezt a papírt, hogy tőlem kibérelted ezt az állványt, és a te felelősségedre szereled össze. Ha bármi probléma van, akkor az téged fog terhelni. Ez amúgy visszariasztja egy cseppet az embereket, amikor alá kell írni egy olyan papírt, hogy igen, attól arra felelősséged, az övé, úgyhogy nálunk nincsen ez problémába, tehát összeszerelik úgy, ahogy kell.
Ide akartam kiukadni, hogy mennyire terheli a felelősség Istvánt, hogyha valaki hanyag, és nem tartja be az előírásokat, de akkor ezek szerint meggondolják kétszer is, hogy sunyizzunk, vagy ne sunyizzunk.
Hát nem éri meg sunyizni. Végül is az a pár kiló, amivel mínuszt nyernének a szállítás folyamatán, az nem éri meg. Úgyhogy tőlünk minden egyes darabot elvisznek, ami hozzájár, úgy a korlátokat, úgy a véglezárókat, mindent, ahhoz, hogy egy állvány stabilan legyen fölépítve, és mondom, hogyha már a felelősség őt terheli, akkor mindenképpen úgy fogja összerakni.
És amikor munkát is kell végezni, akkor az időben mennyi? Vagy ez a munkától függ? Hogy össze is rakom az állványt, meg ki is meszelem a termet, vagy nem tudom, milyen munkákra kérhetik el ezeket az állványokat.
Nálunk kétfajta állvány van, van a homlokzati állvány, amit a ház körül kívülre szerelnek, meg vannak gurulós állványaink, amiket általában belülről, tehát egy házmeszelésnél, vagy egy belső építészetnél szoktak használni. A kettőnek kétfajta az összeszerelési módja, de mind a kettő egyszerű. Hát ez végül is nézetméter függő. Hogyha a homlokzati állványt vesszük, akkor attól függ, hogy hány nézetmétert visznek el. Nem komplikált az összeszerelése, meg nem is olyan időigényes, ha van elég ember hozzá.
Egy-egy ilyen felszerelés, ilyen állvány, ez mennyit bírja? Ez amortizálódik egy idő után? Mert gondolom, hogy ott kopogtassák, csatogtatják, ledobják, teszik-veszik. Mennyire strapabírók?
A gyár eredetileg 5 évet ad, viszont az embereknek a felelősségétől függ az, hogy ez az állvány mennyit bírja. Volt rá példa, hogy nagyon mocskosan hozták vissza, volt rá példa, hogy elhajlítottak alkatrészeket, volt rá példa, hogy nem rakták be a megfelelő dolgokat oda hozzá. Persze ez hozzájárul ahhoz, hogy az állványnak a minősége romlik. Ami nálunk van, én egy 10 évet adok, az alatt tud futni. Persze vannak olyan alkatrészek, amelyek fából vannak, azok amortizálódnak sokkal hamarabb, mint az acél. Azokat szoktam én cserélni. A téli időszak általában arról szól, hogy megjavítgatom, meg megpucolgatom az állványokat.
Mindig elmegyünk megnézni, hogy hogy rakták össze ezt az állványt? Vagy aki már sűrűbben bérli, abba megbízunk?
Igen, megbízunk úgy nagyjából. Aki egy kevés nézetmétert viszel, annak már nem fogok kimenni, hogy megnézem. De például Toplicán azt hiszem, hogy a Néptanács házát szigetelték, na akkor elmentem. Kibérelték, elmentem, megnéztem, hogy hogy rakták össze, persze találtam hibát benne, de olyankor mentem, nem tudom, hogy a Jóisten sugallatára-e vagy mikor, hogy bele tudtam kötni egy olyan hibába, amit én nem találtam jónak. Szóltam is a srácnak, aki tőlünk bérelte, hogy nézd, itt van egy hiba. Mondtam is, hogy nem fogok addig én az állványról leszállni, ameddig ezt nem javítják ki, kijavították. Másnap felhívott a srác, és nagyon-nagyon szépen megköszönte, mert aznap délután, most mondhatnám azt, hogy én küldtem oda az ellenőröket, de nem. Tulajdonképpen mi a hátsó felét állványoztuk be, az első felén más volt, más cégtől bérelt, egy másik csoport dolgozott rajta, azokat megbüntették, minket nem. Úgyhogy ez miatt fölhívott engem a srác, és azt mondta, István, nagyon-nagyon szépen köszönöm, semmilyen büntetést nem kaptunk.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Egyetemre jár István, közben vállalkozó, de a Gyergyószárhegyi Műhelyszínpadnak is oszlopos tagja, és tavasszal azért sűrűn vannak fellépések. Mikor tanulja meg azt a sok szerepet?
Hát igen, ennek a szerepnek a betanulása nem egy egyszerű feladat, elég hosszú időt vesz igénybe. Általában úgy már ősszel neki szoktunk fogni ahhoz, hogy tavasszal elé tudjunk adni egy ilyen darabot, mindez is, ami van, most a baj van a lányommal, ez egy, ugye egy kétfelvonásos darab. Ebben jelen pillanatban én személy szerint nem veszek részt, hagytam egy utánpótlást magamnak, a lányom szerepel benne. Ő még lépett fel egy másik előadásban is. Úgy látom, hogy meg vannak elégedve vele, úgyhogy nagyon is büszke vagyok rá. Én az miatt nem szerepelek ebben, mert elég sok mindenről lemaradtam, vagy sok minden hiányosságot kellene pótoljak úgy a családban, úgy a saját munkáimban. És mondtam Lacinak, ő a csoportunk vezetője.
Gálpál Lászlóról van szó.
Igen, Gálpál Lászlóról van szó. Mondtam neki, hogy én most egy kicsi szünetet szeretnék tartani. Persze maradok, a műhelyszínpad tagja, meg alapító tag is vagyok, csak hogy egy kicsi szünetet, tehát egy darabú ki szeretnék maradni, hogy kicsit érjem utol magamat.
Milyen volt az előzőkben szerepelni? Egy-kettőbe láttam.
Mindenképpen felemelő érzés. Ugye a színészeknek azt jelenti az elismerés, amikor a nézőközönség állva tapsol. Na hát ebben nagyon sokszor volt részünk szerencsére. Olyan felemelő érzés, amit nem lehet elmondani.
Melyik karakterbe érzi leginkább otthon magát?
Mindig egyfajta karaktert adtak nekem, úgy néz ki, hogy most mivel, hogy vagyunk egy jó összeszokott csapat, Gálpál László és Portik Zsuzsanna tanárnő, ők ketten osszák le a színészeknek, hogy milyen darab illik rájuk. Ők már ismernek minket annyira, hogy kiválasztják, hogy na István, ez a te szereped, László, ez a te szereped, mindegyiknek így hozzá tudják tenni. És úgy általában az a karakter ki is jön, és teljes mértékben tudja hozni az az illető azt a karaktert.
Mennyi energiába telik az, hogy megformáljam azt a karaktert, úgy az emlékekből táplálkozunk, vagy azért olvasunk, meg filmet nézünk, és onnan is vesszük az ötletet, hogy hogy formáljam meg azt az adott karaktert?
Én, amikor például megkapok egy karaktert, amiben mondjuk egy zsigolót kell játszodjak, vagy egy hasonlót, úgy első pillanatra egy kicsit idegen. Olvasom a szöveget, tanulom, próbálom elképzelni, hogy mit is kéne az hozzon. Saját tapasztalatom szerint akkor jön igazán ki a karakter, amikor beöltözök ruhába. Kitalálom, hogy milyen öltözékben van, és amikor kitaláltam azt, hogy teszem ezt, hogy kell kinézzem, milyen ruha kell legyen rajta, milyen a hajviselete, visele szakált, bajuszt vagy akármit, akkor az hoz egy olyan pluszot, hogy attól arrafelé még szinte a hangszín is megváltozik. Tehát attól arrafelé kezdi érezni saját magáinak azt a szerepet.
És minden fellépés ugyanolyan? Vagy ez kedvtől függ, közönségtől függ? Tudom mindig ugyanazt a karaktert hozni, vagy úgy eljátszani?
Próbáljuk mindig ugyanazt elhozni, de ez nem sikerül mindig. Nagy rész befolyásolja a közönség. Tehát, hogyha a közönség már eleve jó hangulattal érkezik, már a közönség nevet látszik, hogy egy pozitív hangulattal érkezik a közönség, látod, hogy tele van a terem, akkor mindenképpen ez jó szokott sikerülni. Amikor kevesebben vannak, az persze befolyásolja a színészeket is, megérkezve, látod, hogy esetleg van egy üres terem, hoppá, akkor az ugye kicsit úgy lelomboz. De szerencsére ebből nem volt sok részünk.
Hát az utóbbi előadások azok teltházal mennek már jó ideje. A hivatásos színészek azt szokták mondani, hogy ők érzik a levegőben már, hogy milyen lesz a közönség. A műkedvelők érzik? Vagy mit éreznek a levegőben a színészek, hogy mitől lesz jó a közönség, vagy hogy fog reagálni a közönség? Hát nem is ismerik, hogy kik jöttek el ma este.
Mi mindig úgy indulunk neki a fellépés előtt, van egy közös kézfogás, és azt mondjuk, hogy vettessük meg, és így indulunk neki, mi mindig pozitívan indulunk neki, aztán amikor majd a függöny széthúzódik, akkor látszik meg, hogy hányan is vannak igazából. Mi sok szemét nem látunk a nézőtérből, mert ugye a reflektorfények azok általában szembe jönnek, ugye az első sorból egy-két szemét látunk, de ugye a hátsót nem. Érezzük azt, hogy milyen sokan vannak, és akkor az hoz egy olyan hangulatot, hogy na, akkor ez most jó lesz.
Nem csak itthoni pályán szoktak fellépni, hanem Magyarországon is. Van különbség a hazai néző és a magyarországi, a határon túli néző között? Vagy mindenhol magyarok nézik végig?
Hát mivel, hogy ezek a darabok magyarok, mindenhol magyarok nézik végig, de én nem láttam különbséget. Tehát ugyanúgy élvezték a határon túli magyarok, mint mi itthon. Közönség szempontjából én nem láttam különbséget.
Akkor nem kell másképp játszani nekik? Vagy valamit másképp mondani, esetleg olyan szót, amit mi értünk, de meg kell magyarázni a magyarországinak, hogy mi is az a megmecskenünk, meg nem tudom ilyen szavakat, hogyha van a színdarabba.
Igen, persze, ez egy érdekes megközelítése a témának. Nem szoktunk mi nagyon változtatni. Esetleg, hogyha olyan van, hogy például Magyarországon játszunk, akkor a lej helyett mondjuk forintot mondunk, vagy ha azt kell mondjuk, hogy a kalórifer mereg, akkor nem azt fogjuk mondani, hanem a fűtőtestet fogunk mondani, tehát így erre azért odafigyelünk, hogy hol játszunk. De úgy amúgy alapjában véve úgy marad minden abban, ahogy elindult.
Mindig van izgalom fellépés előtt, vagy fellépés alatt?
Én azt mondom, hogy hazudik az, aki azt mondja, hogy nincs. Tehát van, szerintem mindig van, még annak ellenére is, hogy 10-szer vagy 20-szor adod elő azt a darabot, mindig van egy olyan alapizgalom benne, hogy na, lássuk, milyen lesz, most is olyan jó lesz-e, általában jó szokott lenni, mondom, úgyhogy tehát ezzel nincsen, de mindig megvan az alapizgalom benne.
Színpadra lépés előtt van valamilyen mantra, amit elmondunk, vagy valami babonaság, vagy esetleg belenézünk még a szerepembe, hogy most tényleg ebben a jelenetben mit kell mondjak, vagy az ott van a fejben, nem izguljuk túl, lesz, ami lesz.
Mindig belenézünk a szerepünkbe. Tulajdonképpen minden egyes karakternek ott van a szerepkönyv a kezébe a színfalak mögött, és azt végigolvassa. Persze, amikor már 20-szor adod elő ugyanazt a darabot, akkor már nem forgatod olyan sűrűn azt ott a forgatókönyvet, viszont úgy is belenézel, hogy a belépésnél hogy fogsz te majd reagálni, hogy nehogy elfelejts egy szót. Régebben kicsit nehezebb volt, mert nem volt fülessúgunk, tehát nem volt meg az a technikánk. Most hál' Istennek annyira tudtunk fejlődni, hogy tudtunk sugóberendezést venni. Ugye ott van nekünk a sugó asszisztensünk, aki állandóan segít, tehát nélküle nagyon nehéz lenne mindenképpen, főleg egy hosszú darabot előadni, egy 2-3 felvonásosat. Így most az nagy segítség és nagy megkönnyebbülés is számunkra, hogy halljuk a fülünkbe esetleg, hogyha valami kimarad, vagy másképp marad, mert sokszor van úgy, hogy improvizálni kell valami miatt, akkor mindig a sugó ő vissza tud terelni abba a mederbe, ahonnan elindultunk effektíven.
Mennyire volt furcsa az elején ezt megszokni? Hát azért más hallani egy sugójukból, vagy a függöny mögül a sugás, mint hogy a fülemre, és akkor az nem téveszti meg az embert?
Mindenképpen ahhoz, hogy ez tudjon működni, meg kell szokt.
Ehhez be kell gyakorolni jól a mozdulatokat, hogy hol állok, hogy hajolok meg, vagy mit gesztikulálok? Tehát ezeket kell akkor nagyon pontosan tudni, és akkor tudok figyelni a sugóra is, mit csinálok a színpadon, figyelek a társamra is, egy csomó mindenre akkor tudok egyszerre figyelni.
Tehát van mindig egy ilyen alapmozgás, ami tudjuk, hogy na, én itt állok, te ott állsz, ki fog melyik ajtón bejönni, tehát ez mindig úgy megvan, az nagyjából ugyanaz, de annyira kötötten nincsen, hogyha teszem azt, én most egy asztal mögött állok, vagy előtt állok, az nem fog bezavarni ebbe az egész témába, csak úgy tudjuk úgy nagyjából, hogy ki honnan fog jönni, mikor, ki hogy fog szólni, arra kell ügyeljünk általában, hogy ne fordítsunk ugye a közönségnek hátat, mert akkor egyrészt nem fogják érteni, amit mondunk, másrészt nem fog lejönni a mimika, úgyhogy szerintem annyira nem kötött.
A poénokat mindig veszi a közönség?
Na ez egy érdekes, mert többször megfigyeltem azt, hogy nem ugyanazt a poént veszi ugyanaz a közönség. Tehát, hogyha itt szerepelünk itthon Gyergyószárhegyen, vannak bizonyos poénok, amelyikeket itt jobban értékelnek. Elmegyünk egy másik faluba, ott olyan poénokon is nevetnek, ahol máshol nem. És ez úgy egy kicsit olyan érdekes, olyan furcsa. Például volt egy teltházas színházunk valamelyik nap, nevettek az egyik poénon, a másik nap a másik színházban ugyanazt a poén nem is vették észre. Tehát nem tudom, vagy nem tudtuk pont úgy lehozni, hogy az jöjjön ki belőle, vagy a közönség nem volt fogékony rá, ezt nem tudom így most megítélni.
Évekkel ezelőtt voltam egy előadásukon Gyergyó Újfaluban, és ott most szerencsémre vagy hátrányomra pont egy olyan nő mellett ültem, aki egész végig kommentálta, na bejött, na, ez mindjárt megbotlik, mindent kommentált. Hallják Istvánék fenn a színpadon, mikor van egy-egy ilyen közvetítő a nézőtéren?
Igen, ez hallatszik persze mindenképpen, de nekünk jól esik. Volt egy alkalom például, amikor Orotván játszottunk, volt egy kislány, nekem az volt a szerepem, hogy el kellett bújjak egy srác mögé, és akkor bejött egy hölgy, aki kérdezte, na hol van, és a kislány lentről szólt, hogy ott van, elbújt a háta mögé, hát olyan nevetés lett ebből, hogy mi is meg kellett álljunk a darab közben. Van esetleg úgy, hogy ugye amatőr színészek vagyunk, hogy annyira szórakozott a közönség, hogy minket is megállít a darabba. Együtt nevetünk, aztán folytatjuk tovább. Be tud kavarni, de nem mondom azt, hogy rossz értelemben.
És mi van akkor, amikor valaki olyan harsányan kacag, és a nézőtéren a többiek azt kacagják, hogy ő hogy kacag, és lehet, hogy nem is a poént kacagják, akkor ilyenkor mi történik?
Hát az az igazság, hogy mi nem tudjuk azt, hogy ő pont mit kacag, vagy a nézők, hogy őt kacagják, vagy minket. Én azt mondom erre, hogy van egy olyan mottunk, hogy mivel a nézőknek a taps és a nevetés nem fáj, viszont nekünk hatalmasan jól esik, így mi ezt nem veszük rossz néve.
Na jó, de ilyenkor mi is belekacagunk? Mikor annyira ropogósan kacag, hogy az már arra ösztönöz minket is, hogy nevessünk együtt.
Volt rá példa, hogy mi is belekacagtunk a darabunkba. Kinevetjük magunkat, esetleg Laci meginti, hogy persze lehet ereszteni a kacagást, mindenki kacag olyankor, és akkor utána csend, folytatjuk.
Sosem jártál még. Van ez az egy, hol igazán otthon lehetnél, ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár. Néha elvisz az ár, de a szív hazajár. Őrizd az álmot, míg én
Emlékezz rá, emlékezz rá. az ág, de a szív hazajár. Ha az örvény le is húz még, majd a lelkem hajt tovább. Mint egy álmon, mint egy lányon, mutat újra jó irányt. Őrizd még
egy kicsit még térjünk vissza a színjátszáshoz. Mennyire tud kellemetlen lenni, hogyha az embernek lápszusza van előadás közben?
Hát ez egy olyan probléma, amit minden színész fél, tehát minden karakter, meg minden színész fél, hogy nehogy elfelejtse a darabot, viszont meg tud történni. Persze, ilyenkor jön az improvizálás, és ilyenkor van az, amit az előbb mondtam, hogy a sugó vissza tud terelni téged abba a mederbe, ahonnan elindultál, hogy ne nagyon essék ki.
Na de hogyha nagyon elkezdek másfele beszélni, akkor a sugó hogy tud visszaterelni?
Itt nem csak a sugó fog tudni segíteni ebben, hanem az a személy is, akivel éppen társalgást folytatsz, mert ő is kell akkor improvizáljon, mert a szöveg nem fog találni ugyanoda, tehát akkor mind a kettő fog improvizálni, lehet, hogy még egy pluszkör lesz benne ebbe az egészbe, vagy kettő, de általában ezt hál' Istennek meg tudtuk oldani mostanáig. Úgyhogy a nézők ne vegyék észre.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a néző ezt észreveszi, vagy annyira a darab része, hogy ő nem tud ebből semmit, nem vesz észre semmit.
Hát igen, mivel hogy a nézők nem tudják, hogy miről szól a darab, csak miután végignézték, így nem tudják azt, hogy én pont azt kellett-e mondjam, vagy nem kellett mondjam, vagy éppen mit kellett csináljak. Tehát mi úgy próbáljuk alakítani, hogy az éppen pont a darab része legyen akkor.
Van olyan rajongójuk, aki követi minden előadásra, és megnézi ötször is ugyanazt az előadást?
Van. Hál' Istennek van. A Facebookon is nagyon sokan követnek, meg látom a visszajelzéseken is, viszont látok nagyon-nagyon sok szemét, akik rendszeresen minden egyes előadásunkon ott vannak, előre foglalnak jegyet, vagy ha nem is foglalnak előre jegyet, úgy is tudjuk, hogy na, ez a személy biztosan fog jönni, és jön is.
És az ilyenek jelzik, hogy a tegnap este másképp volt ott mondva valami? Vagy más volt a gesztus, vagy a közönség máshol nevetett, vagy mondjuk ezt a nevetést éppen a színészek is tudják.
Volt rá példa. Például a feleségem, ő is többször megnézi, ugye ő velem együtt izgul, amikor játszom a darabban, többször is megnézett egy előadást, ő szokott nekem kommentálni, hogy na nézd, akkor a tegnap itt ez volt, ott meg az volt. Lehet, hogy én már nem is emlékszek rá, hogy a tegnapi hogy volt, de ő pontosan mondja, hogy na, vigyázzál, mert itt kicsit másképpen volt, mint a tegnap. Hát mondom, hát ez most úgy jött össze.
Az előadásokat rögzítik is? Tehát vissza lehet majd nézni.
Igyekszünk arra, hogy rögzítsük az előadásokat. Alá Tivadar szokta nekünk felvenni videóra az összes darabunkat. Mostanáig sikerült is, hál' Istennek mindeniket. Egy néhányat már a tévébe is lejátszottak, meg a YouTube csatornán is van föltéve, hogyha valaki keresi a Gyergyószárhegyi Műhelyi Színpad videóját, megtalálja. Most az utolsó, ez a baj van a lányommal, még ezután következik felvételre, de igyekszünk abba, hogy legyen meg videón is.
Ezek nyilvános előadáson készülnek, vagy direkt a film kedvéért szerepeljük le?
Ez mindig nyilvános előadáson készül, tehát benne van a közönség is, benne van a nevetés is, benne vannak a bakik is, benne van mindenféle, ami ilyenkor lenni szokott, úgyhogy ez egy nyilvános akciókor van.
Az, hogy ilyen jól meg lehet menteni a helyzeteket a színpadon, ez annak köszönhető, hogy ilyen családias ez a társulat?
Hát igen, össze vagyunk szokva, szerintem már úgy vagyunk, hogy fél szavakból is értjük egymást, vagy egy fél kacsintásból is, hogyha esetleg elfelejtek valamit, kimereztem a szememet, ő már tudja, hogy hoppá, itt baj van, akkor ő valamit olyant kell mondjon, vagy csináljon ahhoz, hogy ez ne vevődjön észre, tehát egymást szoktuk segíteni. Hála jó Istennek, tényleg nagyon-nagyon családias ez a miénk a színjátszó csoport, annak ellenére, hogy elég sokan vagyunk benne. Nagyon jól összeszoktunk, szeretjük egymást, nem sértegetjük egymást, sőt, ahol tudunk, egymáson segítünk.
Hát ebbe a mai gyűlölködő világban ezt hogy lehet összehozni? hogy ilyen jól működjön minden, és emberségesen viszonyuljunk a társunkhoz?
Hát én nem tudom. Nekünk valamilyen szinten szerencsénk volt. Én úgy gondolom, hogy Laci mivel egy nagyon jó vezető, így ő olyan jól át tudja fogni ezt az egészet. Persze külön beszélgetések is vannak, meg vannak csoportos, tehát nem csak akkor találkozunk, amikor szerepelünk, vagy amikor próbálunk, hanem van, mit tudom én, egy közös főzés, de úgy, hogy nem csak mi megyünk, mint színészek, hanem a család, ott vannak a gyerekek, akkor egymást ismerik, egymással tudnak játszani, egymással tudnak társalogni. Tényleg egy családi hangulat jön ki ilyenkor.
De gondolom, hogyha körülnéznek, azért a világban nem ez a divat. Hogy lehet fenntartani mégis ezt a jó kapcsolatot? Mert gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját problémája, azért nem mindig vagyunk toppon, és tudunk idegesek is lenni, de akkor is én azt látom kívülállóként, hogy ebben a csapatban azért tudnak szépen beszélni idegesen is.
Hát igen, sajnos, hogy ez a mai világban, ez az elhidegülés egymástól az emberek között, ez megvan. Nekünk sikerült végül is az, hogy egyben maradjunk. Nekünk nem megerültető az, hogy egymással szépen beszéljünk. Nekünk nem megerültető az, hogy ha idegesek vagyunk is, arra pillanatra félretegyük, amikor mással társalgunk. Szerintem ez belülről jön. Ezt nem kellett se tanítsa, se mondja senki, úgyhogy mindegyik ezt tudja saját magától, vagy érzi, vagy nem tudom, hogy mondjam. Amikor egy családban van egy szeretet, akkor nem azt mondom, hogy nincsen egy tányér a kanállal összezörren is, de az olyan nagyon gyorsan ki lehet javítani, vagy helyre lehet hozni, hogy szinte átsiklunk a problémák fölött.
Én most azt látom, hogy egyre fiatalabb ez a csapat, tehát jönnek nagyon fiatalok is.
Igen, örvendünk is ennek nagyon. Lacinak is egy régi álma az, hogy ne veszen ki ez a műfaj, tehát a népszínmű, meg amúgy is ez az amatőr színjátszás ne veszen a feledés homályába, mondjam, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy sok fiatal kerüljön be. Hála jó Istennek, hogy az utóbbi időben egyre többen is jelentkeztek. Most már csak a darabokat kell úgy válogassuk össze, hogy minél több fiatal is tudjon benne szerepelni, mert sokszor úgy van, hogy a darab hozza a szereplőt. Lacinak, Zsuzsa néninek van ebben a legnagyobb felelőssége, mondjam úgy, a legnagyobb nehézsége is ebbe, hogy olyan darabot válasszanak, amiben mindenki tud játszani.
Ez mennyire munka? Hatalmas erőfeszítés, megtanulni a szöveget, minden este toppon lenni a színpadon, vagy ezt inkább szórakozásnak élik meg?
Hát mindkettő szerintem. Szórakozás is, viszont rengeteg energiát, rengeteg befektetés, rengeteg időt, sőt anyagiakat is követel úgy tőlünk, de én úgy látom, hogy megéri. Nem anyagilag éri meg, viszont az az érzés, amit hoz egy műsor utáni taps, vagy egy visszajelzés, ez sok mindent kárpótol, mondjam úgy.
A nézők bizonyára értékelik ezt a fajta munkát, ezt a küldetést. Aki oda kéne figyeljen, az odafigyel erre a színjátszó csoportra. Hivatalos részről van bátorítás, vagy egy díjban, vagy egy hivatalos köszönőben ez megnyilvánul itt a Gyergyói medencében?
Volt rá példa, hogy megköszönték, viszont volt ellenpélda is.
István sikeresnek érzi magát? Úgyis, mint egyetemista, úgyis, mint vállalkozó, vagy színjátszó.
Én úgy érzem, hogy ebben a világban, amikor mindenki panaszkodik mindenre, én megtaláltam a helyemet. Én úgy érzem, hogy én elégedett vagyok a saját életemmel, én elégedett vagyok a családommal, én elégedett vagyok a munkahelyemmel, elégedett vagyok a baráti társaságommal. Én úgy gondolom, hogy nekem nincs okom panaszra. Ezt kívánom a többieknek is, mindenkinek.
Ez azért van, mert az igényeit a lehetőségekhez méri?
A vágyaid azok persze, azok kell legyenek, csak ne legyenek álmok a vágyok. Illetve ne maradjon álom szinten, hanem hogyha valamit el szeretnél érni, akkor tegyél érte. És ha teszel érte, viszont minden apróságnak örülsz, akkor szerintem ott a kulcs benne.
Ezt az egészet meddig lehet vinni így egymás mellett, egyszerre? Mi kell, hogy ez ilyen olajozottan működjön a jövőben is?
Hát szerintem a természet kell ehhez. Természet, a jó indulat szerintem, az szükséges, hogyha az ember jó indulatú, másokkal szembe is, akkor ugyanazt visszakapja. És szerintem ez a karma, ami visszajön, az az, ami segít az embernek ezen a szinten csinálni, vagy ennyire megelégedettnek lenni.
Eljön az az idő, amikor lesznek anyagiak is? vagy soha nem lesz annyi, amennyi kéne?
Én az életemben az anyagiakkal úgy nagyjából meg vagyok elégedve. Nincs az, hogy nem jöhetne mindig pluszbe, vagy nincs az, hogy nincsenek fölösleges kiadások, vagy nincs az, hogy most erre nem elég. Akkor mindig ahhoz igazítjuk a dolgokat, ami éppen van. A műhelyszínpadban pedig úgy érzem, hogy tudna fejlődni anyagilag is még. Próbálkoztunk a pályázatokkal, próbálkoztunk segítségeket bevonni. Ugye van ez a 3,5%-os adókat is, hogy hozzátesszük. Viszont nem akarunk túl nagy árakat kérni a jegyekhez se, két okból is. Egyik az, hogy nem vagyunk hivatásos színészek, a másik pedig az, hogy ez a minimális, amit ugye most befizetnek jegyárba, még éppen csak, hogy elég arra, hogy ez a színtársulat az anyagiakat tudja fedezni. Villanyáram, meg benzinköltségek, meg fellépések, meg hasonló dolgok. Van, amikor nem is elég, ilyenkor meg a saját erőnk forrását tesszük hozzá.
Istvánék miben kapcsolódnak ki? Tehát mondjuk a család. Mert hogyha hét közben dolgozzunk, esetleg hétvégén vagy esténként fellépünk, ez szórakozás és kikapcsolódás is ez a munka? Vagy azért vannak olyan időszakok, amikor csak a család tudunk elutazni pár napra és feltöltődni?
Hát van úgy, hogy évente egyszer-kétszer elutazik csak a család. Én amúgy egy eléggé aktív személy vagyok. Nekem az, hogy otthon leülök, és csak nézem a tévét, meg a gyerekek ott vannak közel, ez nekem nem hoz akkora kikapcsolódást. Viszont a feleségemnek erre igénye van. Látom is, persze, sőt, szóvá is teszi, szól is ebbe az ügybe. Próbálunk úgy alkalmazkodni egymáshoz, hogy mindenkinek, főleg a családnak a megfelelőt tudjuk hozni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3 a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyergyószárhegyről jelentkeztünk, Solyom István vállalkozó és műkedvelő színjátszó vendégei voltunk. Egy sokszínű életpálya fontosabb állomásaiba nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Arcodra vagy, királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Szegény fiúk ott legfelül, talpig aranyban, de tök egyedül. A hatalom nyűg csak ostoba lánc, amíg itt lent folyt a szabad a tánc. Mámor köz is kéjek én az mind, ablakból nézik, hogy mi van itt kint, a naptól is óvják maguk odaben, fogalmuk sincs róla.